Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepette, az amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energia importját, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, az iráni háború a világ olajfogyasztásának 20%-át blokkolja. Pétfürdőn a Huntsman Corporation Hungary ZRT amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1 milliárd 200 millió forint támogatást nyújtott, ennek átadásán beszélt a tárcavezető. Ismét megemlítette, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor következett el a két ország viszonyában, az amerikai vállalatok pedig a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Ha Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta miniszterelnök a Facebook oldalán még tegnap. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. Másfél hónapra van szükség a vezeték helyreállításához, közölt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint a technikai tudásuk rendelkezésre áll a munkálatokhoz. Előzőleg közös nyilatkozatot adott ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Ez szerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a vezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, hogy a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú támadó jellegű fegyverek és még 29-es vadászgépekről indíthatók. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépés sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szorosnál. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített rakétalétesítmények ellen irányultak. A digitális állampolgár mobil alkalmazásban már használt autó adásvételét is le lehet bonyolítani, közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. Az applikációt több mint 3 millió 100 ezerszer töltötték le, és rendszeresen új szolgáltatásokkal bővítik. Egyre javulnak a bűnügyi statisztikák, az előző évekhez hasonlóan tavaly tovább csökkent a bűncselekmények száma, mondta el az országos rendőrfőkapitány. Minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50%-ot meghaladó a felderítési eredményesség, ismertette Balogh János. A rablások száma majdnem 7, a lopásoké 14%-kal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Mintegy 6%-kal 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma az előző esztendőben. Leggyakrabban csomagküldő és streaming szolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis broker cégek nevében elkövetett befektetési csalás is. A drogellenes Delta program keretében majdnem 10 ezer büntetőeljárást rendeltek el. 1 milliárd 800 millió forintot, 300 gépjárművet és 2000 kg kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideglenesen kábítószer terjesztés miatt. Újra meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre lehet jelentkezni tegnap óta, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszter helyettes emlékeztetett, egyszeri bruttó 100 ezer forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 2-3, napközben aztán 13-14 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk King's Kémre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd!
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 15 éves múlt nem egy nagyon ősi intézményre asszociál, hogyha az egyház történetét nézzük, de vannak olyan területei a pasztorációnak, ahol a 15 év is önmagában már a megállásra és a visszatekintésre, az összegzésre alkalmat ad. Ilyen intézmény a jezsuiták Roma szakkollégiuma, amely március 20-án ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Beszélgető társam Olá Zsolt, aki a szakkollégium jelenlegi vezetője, illetve Hoffer József jezsuita atya, aki az alapítók egyike. És közismert, hogy nagyon sokat tett a roma pasztoráció terén az elmúlt évtizedekben. Kedves Zsolt, mutasd be a Katolikus Rádió hallgatóinak az intézményt.
Ahogy elmondtad az imént, a jezsuita roma szakkollégium 15 éves múltra tekint vissza eddig, amely tényleg nem egy nagy idő, de azt már elmondhatjuk így akár így számszerűsítve is, hogy már közel 100 roma és hátrányos helyzetű fiatal végzett már ebben az intézményben, amely jelenleg 30 hallgatóval működik, kb. Minden évben ennyi kapacitással működött az intézmény, és akik az ország szinte minden területéről jönnek, leginkább Észak-Kelet-Magyarország, illetve a Dél-Dunántúról is jönnek, de még számos helyről így az országból, sőt, még olykor jönnek a Felvidékről is például, volt már rá példa. Azt is elmondható, hogy interdisziplináris sok vagyunk, ugyanis nagyon sok szakon tanulnak a diákok, tényleg a jogásztól kezdve, a közgazdászon, a pedagógus hallgatón át, így mindenféle szakos és budapesti egyetemekkel lévő hallgatóink vannak.
Meglepett, amikor a honlapotokon megnéztem a mostani diákokat, hogy még a rabbi képzőbe is tanul diákotok. Ő mire készül?
Ők szociális munkások lesznek. Tehát eléggé változatos vannak, tényleg a Pázmányon, a Károlin, a Református Egyetemen is vannak, de akár az ELTE-n, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, de ahogy említetted, az Orzsén és a rabbi képzőn is vannak ilyen hallgatóink, de ők nem a vallás miatt mennek oda, nem zsidó vallásúak, ők is keresztények, katolikusok általában, és a szociális munka szak miatt mentek oda.
Te voltál növendéke is, vagy úgy születtél, hogy vezetője vagy az intézménynek?
Természetesen nem. Számomra az különösen megtisztelő, hogy én a IRS öreg diákjaként vettem át a szakkollégium vezetését, tehát korábban én is szakkollégista voltam, még egyetemista éveim alatt, és számomra is nagy segítséget jelentett ez a hely, mert ugye egyrészt ugye a lakhatás terén, tehát enélkül nagyon nehéz lett volna már abban az időben is kb. Így 10 évvel ezelőtt a fővárosi lakhatást megoldani. Az ösztöndíj is nagy segítséget jelentett, és amit még kiemelnék, az a tehetséggondozó programok, illetve a közösség, ami így a család, otthoni családtól elszakadva egy második családként is funkcionált kb. A számunkra.
Hol végeztél?
Én az ELTE-n végeztem történelem szakon. Egyébként most pedig tanulok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen fejlesztéspolitikát is.
Hova való vagy?
Jászapáti vagyok. Jász Nagykunszolnok vármegyéből. A helyi katolikus gimnáziumban érettségiztem. Azt megemlíteném egyébként, hogy én úgy kerültem a szakkollégiumba, hogy Hoffer Józsi atya ellátogatott oda előadást tartani a tanáraimnak a szakkollégiumról, és ennek hatására az osztályfőnököm, illetve az iskola lelkészünk javasolta, hogy amint felvesznek Budapestre, akkor jelentkezzek azonnal ide, mert szerintük egy nagyon jó lehetőség, és amit tényleg így nem bántam, mert kicsit gondviselésszerű is a történet. Ugye itt vagyok most Hoffer Józsi atyával, és később én lettem. 2024. augusztusától én lettem ugye az intézmény vezetője.
Hány hasonló intézmény van Magyarországon? Katolikus részről van-e másik roma szakkollégium, illetve milyen roma szakkollégiumok vannak még, akikkel nyilván egy munkakapcsolatot tartotok fönn?
11 roma szakkollégium működik az országban, ebből 9 egyházi fenntartású, 2 egyetemi fenntartású, a 9 közül van 2 római katolikus, ugye itt Budapesten a jezsuita, illetve Szegeden van egy a Szeged-Csanádi egyházmegye fenntartásában, illetve van még 2 görög katolikus Miskolcon, illetve Debrecenben.
Józsi atya, téged kérdezlek, hogy hogyan született az ötlet, és hogy ti pionírok vagytok ezen a területen. Ti voltatok az első roma szakkollégium, vagy hányadik a sorban az alapítást tekintve?
Te gyakorlatilag 17 éves ha visszatekintek így a történetre. Első két évben akkor még nem volt meg a kollégium, csak egyetemisták megkerestek, hogy levelező tagozatra járlak, és hát jó lenne egy kollégium, ahol ne kelljen állandóan bejárni, és hát ez egy nagy segítség lenne, és akkor a bölcskei püspök úr rendkívül nyitott segítőkész volt.
Református püspök.
Református püspök, és a Kocsis Fülöp is, és gyakorlatilag. Akkor így beszéltem én a forrai atyával, hogy itt kellene valahogy lépni.
Aki provinciális volt akkor azért?
Tehát most két évig mindig úgy találkozgattunk egy negyed évenként. Bölcskei úr is fogadott minket, és akkor ilyen hétvégéken együtt volt a társulat. És tehát egy elkezdődött egy előzetes munka, felkészülés, és akkor hát 15 év ezelőtt megszületett ez a döntés, mégpedig hát Forrai atyának köszönhetően ő egy bátor ember. Az elődök nem nagyon merték elkezdeni, már mondtam, hogy jó lenne elindulni, és hát akkor Tamás atya látott ebbe fantáziát, és mondtam, hogy ezt erőltetni kell, ugye, mert mindenki halogatott, hogy majd hát ha lesz uniós forrás, és akkor hát nagyon ügyesen, ugye, hát közöltük, hogy szeptembertől elindul a kollégium, már januárban elkezdtük szervezni, hiszen akkor vannak a felvételik, mert hogyha januárban nem indítjuk el, szeptemberben nincs diák, akkor megint csúszik az egész.
És ti voltatok az elsők, vagy már azért volt a bölcskeivel, meg a...
Nem, ez volt az első.
Az ország első romoszakkolja.
Ez volt az első kezdeményezés, és gyakorlatilag mondtuk, hogyha nem kapunk állami támogatást, mi fogjuk akkor is működtetni. Hát mondták, hogy akkor nem várják meg az uniós támogatást, ők is támogatnak. És akkor így jött az ötlet, hogy bevontuk a evangélikusokat, reformátusokat és a görög katolikusokat, mert így a együttes erő azért az sokat jelent. Tehát ez az együttes fellépés, tehát egy keresztény-roma egyetemi szakkollégiumi hálózatként, hogy ez elindult, tehát sokkal nagyobb esélyünk lett így az indulásra, és így indult el ez az egész történet.
Az az épület, amiben vagytok, most nem ott beszélgetünk, hanem a Mária utcai jezsuita rendházban, az valamikor egy munkásőr laktanya volt, és a jezsuiták első, még nem a roma szakkollégium, mert egy másik szakkollégiumotok is, ott kezdett el működni, és azt vettétek át, ugye?
Igen, hát én pont ebben az időben voltam plébános a jezsuita Jézus szíve templomba Kispesten. És akkor, hogy ott állt ez az épület, már akkor ott volt a fejemben, hogy ebből kell csinálni egy roma egyetemi szakkollégiumot, hiszen már két éves kapcsolat volt így. Hát itt van egy nagy lehetőség, megvan az ingatlan, kezdjük el. Tehát ez is egy nagy lehetőségként ott állt, hogy tényleg el tudjunk indulni. Tehát ez...
Igen, hát ezek a szakkollégiumok egy minőségi különbséggel rendelkeznek az átlag diákszálló vagy kollégiumhoz képest. Rengeteg olyan kötelező meg fakultatív programotok van, amely része a kollégisták életének. Mire fókuszál ez? Hogyan tudjátok azt az elköteleződést, amely az egyház iránt, meg a roma társadalom segítése iránt fölébredjen a diákjaitokban? Kérdezem Zsoltot.
Megemlíteném azt elsősorban, hogy a szakkollégiumi képzési rendszerünk az három pillérre épül. Az egyik az a közismeret, a másik a lelkiség, illetve a roma-magyar kettős identitás elem, és ezen kívül még nagyon fontosnak tartjuk a közösségi létet, illetve a társadalmi felelősségvállalás iránti érzékenységnek a beiktatását a programjainkba, és akkor ezek alapján épülnek fel a szakmai programjaink, vannak nálunk kurzusok, lelki programok, lelki gyakorlatok, és vannak fél évente a kurzusok, azok havi rendszerességgel tömbösítve, illetve vannak tréningjeink, amik így a készségfejlesztést erősítik a hallgatóinkban, illetve van idegen nyelvtanulási lehetőség, van egyéni tudományos munkára való felkészítés is, de ez nem kötelező jelleggel, tehát hogy egy tutort is tudunk így szerződtetni a hallgató mellé, illetve egy szakmai mentort, illetve vagy akár tantárgy felkészítés esetén korrepetitort. Számos lehetőséget tudunk nyújtani így a hallgatóknak ezen a téren, és amit a legtöbben ki is használnak hála Istennek, és vannak még különféle rendezvényeink, ahol külsősöket is meg szoktunk hívni.
Említett az, hogy 30 fős a kollégium. Könnyen össze tudjátok szedni az utánpótlást a kollégiumban, nagy a túljelentkezés, vagy gondokkal küzdötök ilyen szempontból?
Maga a jezsuita roma szakkollégium az egyben nem csak szakkollégium, hanem kollégium is. Összesen kb. 50 férőhelyes a kollégiumunk, tehát laknak benne nem csak szakkollégisták, a szakkollégisták 30-an vannak, ezen kívül vannak kb. 20 sima egyetemi kollégisták is, akik általában nem romák, és szóval így ők nem is vesznek részt a programjainkon, illetve ösztöndíjat sem kapnak természetesen. A felvételi rendszerünket, a felvételi úgy néz ki, hogy van egy írásos jelentkezés először, meghirdetjük előtte tavasz végén a jelentkezést, magát a felvételiztetést, és akkor úgy jelentkeznek a jelentkezők, majd utána van egy szóbeli elbeszélgetés ses része, illetve részt vehetnek benne szituációs feladatokban is, illetve hát általában ennek az a célja neki igazából, hogy megismerjük a hallgatónak a személyiségét, hogy mennyire, milyen képességei, készségei vannak, illetve egy közösségben hogyan állja meg a helyét. Majd pedig, hogyha itt is átmegy, akkor behívjuk a bevonó táborunkban, ami általában nyár végén vagy szeptember elején szokott lenni.
Túljelentkezés van?
Az utóbbi években általában túljelentkezés volt mindig, és megmondom őszintén, nem kellett még eddig olyan nagy erőket belefektetnünk a felvételi kampányba, mivel a hallgatók így saját maguktól jönnek. Tehát,
és hát terjed a híre nyilván.
Igen, és elég jó képességű hallgatók jönnek mindig, és akkor így általában így azért, de azért így tényleg így a célcsoportot azt így sikerül mindig beválogatnunk, tehát hogy így nem panaszkodom ezen a téren.
József atya, téged kérdezlek, személyesen te ezen a 15 éves évfordulón miért adsz hálát? Mi az, ami sikerült, és mi az, ami esetleg nem sikerült ebből a projekttel?
Hálát adok mindenért, ami van, és ami fölépült a 15 év. Minden egyes esztendő egy nagy ajándék volt, és főleg ezek a diákok, akik látom, hogy mindig egyre minőségibb és minőségibb felkészültségű gyerekek jelentkeztek, és hát látom a kollégiumnak a népszerűségét. Igaz, hogy most majd erősíteni kellene emellett a középiskolai kollégiumi rendszert, hogy legyen utánpótlás, ugye? Tehát, hogy gimnáziumi végzettséggel be tudjanak lépni majd ebbe a kollégiumba. Tehát úgy hiszem, hogy a következő évtizednek ez lesz egy nagy kihívása. Mert most ezek a kollégiumok működnek, tehát sikerült felszippantani ennek a 11 kollégiumnak azokat a diákokat, növendékeket, akikben megvolt ez az igény, mert rendkívül elkötelezettek. Szóval én sokszor azt látom, hogy néha elkötelezettebbek, mint akik a többségi társadalomhoz tartoznak, mert érzik, hogy ez egy nagy esély, egy nagy lehetőség, hogy most elvégezzük az egy nagyon tisztelem őket. És mondtam a Zsoltnak is, hogy te leszel a következő igazgató barátom, szedd össze magad, hogy társakat szerezni, vagy barátokat. Tehát én örülök neki, hogy egy most így ebben a időben most egy nagyon jó csapatot sikerült összeállítani a kollégiumnak, és hát gondolom a Zsolt is örül ennek a munkatársi gárdának.
Arról szóljatok még, Zsolt, először talán téged kérdezlek, hogy a jezsuita lelkiséggel való megismerkedés, meg a jezsuita kapcsolatrendszer milyen pluszt tud hozzáadni ahhoz a képzéshez, lelki és szakmai képzéshez, amely hivatása a kollégiumnak?
Általában a diákjaink már úgy jönnek oda, hogy van egy természetesen egy keresztény alapok, legtöbben katolikus közegből jönnek, és ezek a lelki alkalmak abban segítenek nekik, hogy tényleg, hogy megtalálják azt az egyéni hivatásukat, talán így fogalmaznék, ebben segítenek nekik leginkább, és tényleg egy pályára álljanak, illetve az intézménynek talán így a legfőbb célja, ez is egy óriási nagy, tehát ez is egy nagy célunk, hogy lediplomázzanak, illetve megtalálják a helyüket a munkavilágában, meg a magánéletük terén is. De egy nagy célunk az, hogyha már a társadalmi felelősségvállalást is említetted, hogy a jezsuita lelkiség mentén olyan embereket neveljünk ki, akik másokért élő emberekké váljanak, illetve még nagyobb cél, hogy szolgáló vezetők is legyenek majd belőlük.
Nyilván különböző szakmákban képzik magukat különböző hivatásokra, de a roma társadalom rengeteg gonddal küzd országszerte. Vannak-e, akik fő célként a véreik segítését tekintik küldetésüknek, akár főállásban, akár a tevékenységük részeként?
Jó példa vagyok most erre én magam is, mivel, mint ahogy említettem már, én is szakkol is voltam korábban, és így kaptam a jezsuitáktól, meg a Jóistentől egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy most így kamatoztassam a talentumaimat ezen a területen, de nem csak én vagyok még, tehát, hogy például nem olyan régen végzett egy hallgatónk, aki otthon Borsodban, most egy ott a helyi óvodának a vezetője, ahol főleg hátrányos helyzetű roma gyerekekkel foglalkoznak. Lőre is most nagyon büszkék vagyunk, de még említhetnék még nagyon sok példát.
Gondolom, József, hogy neked is van a tarsolyodban egy-két példa?
Volt egy fiú, aki orvos lett végül, iszonyú tortúrák után, vagy jó pár évig végezte, mert óriási hátrányokkal indult, főleg fizika, kémia, különben egy kiváló képzés, és nagy akaraterővel, és így végül is végzett orvos, és hát bízom benne, hogy ahogy mondta, mert most tavaly volt a avatása, hogy ő szeretne visszamenni olyan helyekre, ahol, tehát a cigányok között ő szívesen lenne orvos. De én nem érzem, hogy tehát azért, mert valaki cigány származású, nem kell feltétlenül visszamennie, ugye? Tehát, hogy ha megnézem a régi nagy népi kollégisták, akik, hát ezek mind vidéki gyerekek voltak, aztán itt landoltak Budapesten. Tehát nem, én jónak tartom azt, hogy cigányok, magyarok együtt élni. Ez a kollégium azért tartom így nagyszerűnek, hogy vannak magyarok is. Tehát megtanulni, közösen gondolkodni, megismerni egymást a jobban. És nagyon megszeretik egymást a diákok, szóval gazdagodnak azáltal, hogy az egyik szobatársam cigány, a másik szóval magyar. Tehát, hogy ebben egy óriási erőt látok. Tehát, hogy hitat tudjunk építeni, tehát nem szabad szegregált képzésben, meg szegregált módon elképzelni a foglalkoztatást. De hát nyilvánvaló, hogy ez cigány kollégium, de nem olyan értelem, nem szegregátum, hanem hát nyilván egy sajátos helyzet, ahol sok hátrány, meg a családi háttér, a nehézségek miatt, de nagyon nyitottak, tehát vannak magyar növendékek is a szakkollégiumban is, tehát és ez szerintem egy óriási nagy lehetőség a párbeszéd szempontjával.
Visszatérve Hoffi atyának a gondolatához a roma, nem roma együttélésre, hogy ott valóban, tehát vannak a szakkollégiumban nem romák is, nem roma magyarok is, és általában nagyon békés, harmonikus az együttélés, tehát hogy a szakkollégium erre is egy nagyon jó példát mutat, sőt a nem szakkollégiumi részben, a kollégista státuszban nagyon sok külföldi is van egyébként, többen vannak külföldiek is, hogy erre is jó példát mutat a szakkollégium.
Hogyan fogtok ünnepelni? Mikor és mennyiben nyilvános, vagy egy családi ünnep lesz ez?
A március 20-ai rendezvény nem lesz nyilvános, a szakkollégiumban lesz megtartva. Ugye nem nyilvános, de már így is visszajeleztek, így nagyon sokan a meghívottak közül, hogy ott lesznek, úgyhogy leszünk jó sokan. Így többnyire így a szakkollégisták, volt szakkollégisták, öreg diákok, a jezsuita alapítók, például Hoffer Józsi atya, illetve Forrai Tamás atya, akkor oktatóink, támogatóink, partnereink, barátaink lesznek ott ezen a rendezvényen. Most számolva kb. 70-80 fő kávé, de ugye a terem nagysága miatt ez majd így is így érdekes lesz, azért nem tettük nyilvánossá egyébként.
Józsi atya, elszólás volt részedről, vagy lehet szinonímaként kezelni, mondtad, hogy a cigány diákok, stb. De végig romát említettünk, hogy politikailag korrektek legyünk. Mi a helyzet ebben a cigány szóval?
Tehát ezt a Zsolt inkább, ami nekem Nekem ez nem jelent problémát, de talán a Zsoltnak sem, hogyha azt mondom, hogy cigány. Tehát ez a
Zsolt, téged kérdezlek?
Egységes politika vagy valami.
Abszolút nem jelent problémát, sőt, vannak olyan cigány emberek, akik nem szeretik a roma szót használni magukra, hanem inkább a cigányt használják. Én abszolút nem tartom sértőnek ennek a használatát. Eredetileg korábban is a cigány szót használták, a roma szó az így külső behatással jött. Ennek a hátterében az áll, hogy 1971-ben volt egy roma világkongresszus London környékén, és ott összegyűlt ilyen kb. 20 fős roma értelmiségi társaság, és ott elhatározták, hogy ezentúl a cigányok nemzetközi megnevezése legyen a roma, amely abból a táptalajból származik, hogy a cigány embernek az első személyben a megnevezése a rom, és ennek a többes számú alakja pedig a roma. Tehát a roma azt jelenti, hogy cigányok. És akkor itt Magyarországon a rendszerváltás után kezdett el ez így elterjedni, így polkorrekt megnevezésként.
Igen.
De egyaránt használom egyébként mindkettőt. Számomra tényleg így semmi sértő nincs a cigány megnevezésben.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Olá Zsolt szakkollégium vezetővel és Hoffer József atyával beszélgettünk a Jezsuita Roma Szakkollégium 15. születésnapja alkalmából. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival Jézus életszakaszairól beszélget. Dicsértessékre Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Én Kassza Boglárka vagyok, az Edri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretném bemutatni a mai beszélgető partnereimet, akik most is a 10. B osztály lelkes leányzói, név szerint pedig
Kása Lili,
Zelei Dóri,
Helli Kiara,
Farkas Lili.
A mai adásban egy olyan témával készültünk, ami szinte minden korosztályt érint, egészen a születésünktől kezdve az idősebb korig. Jézus életén keresztül fogjuk most átvizsgálni a különböző életszakaszokat, hogy ő miket élt át gyerekkorában, fiatalkorában, kamaszként, csecsemőként, milyen életesemények, milyen történetek voltak az ő életében, és ehhez kapcsolódva egy kicsit beszélünk mi is a saját életünkről, de 21. században megélt életünkről. Ugye rengeteg változáson ment keresztül a világ azóta, ez nyilvánvaló dolgokban megmutatkozik, de hogy mégis majd megpróbálunk keresni néhány kapcsolódási pontot, hogy hogyan tudunk kapcsolódni Jézus életéhez. Először is kezdünk egy olyan kérdéssel, hogy próbáljuk már meg felsorolni, hogy milyen életszakaszok vannak az ember életében. Mivel kezdődik az emberi élet?
Csecsemő.
Csecsemő, de még előtte van egy nagyon-nagyon fontos momentum. A születés, és még előtte ugye az élet a fogantatással kezdődik. Egészen onnantól kezdve beszélünk emberi életről, hogy fogantatás, és hát utána jön a csecsemőkor a születés, és hogyha tovább megyünk?
Gyerek.
Igen.
Tinédzser. Felnőtt.
És az öregkor.
És az öregkor, hát azt se hagyjuk azért ti. Kezdjük egy olyan, hogy amikor megszületik az ember, akkor ugye beleszületik egy családba. Mit jelent számotokra a család?
Hát szerintem egy család nem feltétlenül csak vér által jött, tehát nem feltétlenül kell ahhoz vérrokonnak, vagy genetikailag rokonnak lenni, hogy valaki a család része legyen. Mert például nekem akár egy legjobb barátnőm is, például itt mellettem Dóri, vagy egy másik osztályból egy másik barátnőm is, elég erősen a családnak számít számomra, és vér által egyáltalán nem vagyunk rokonok, tehát a családunk még csak nem is keresztezte egymást soha, és szerintem ez egy olyan kötődés, vagy egy bizalom szint, amit egy húzamosabb idő után ér el egy ember, vagy két embernek a kapcsolata.
Egy családban ugye alapvető dolog, hogy bizalommal fordulunk a másik felé. Dóri, számodra mit jelent a család?
Hát én egyetértek teljesen Lilivel, én még az őszintességet, meg az egymás mellett való kitartást mondanám annak. Nekem van egy csapatom, akivel 11 éve vagyunk egy csapat, és nekem ők a második családom. Meg ugye Liliék a harmadik családom, és ugye a vér szerinti családom, a rendes családom, de hogy tényleg ők annyira mellettem vannak, meg kitartanak mellettem, bármit csinálok, meg húznak előre, hogy én azt mondanám, hogy nekem ők is a családom.
Kiara, neked mit jelent a család?
Nekem is van egy barátnőm, akivel már több tíz éve ismerjük egymást, és ő is úgymond a családhoz tartozik már, és az ő családja is olyan, mint hogyha már a második családom lenne, és nála is ugyanígy fordítva.
Lili, neked mit jelent a család?
Először is örülök a baráti kapcsolataitoknak. Másodszor egyetértek a drága Lili gondolataival, hogy nem csak a vér szerinti család lehet család, de mondjuk szerintem, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, a vér szerinti család tud csak úgy megadni azt a támogatást, amiben jó, most a barátiok is megadhatják ugyanazt a támogatást, de a kettő az nem ugyanaz.
A családi erősebb is szerintem, lehet, hogy fontosabb is.
Szerintem nem. Mármint, hogy szerintem mind a kettő máshogy támogat téged.
De akkor meg azt úgy nézed, hogy akkor több embertől függsz.
Nem.
Vagy több embertől várod azt, hogy
Nem. A család családod is, a vér szerinti családod is teljesen másképp támogat téged, míg a baráti családod is teljesen másképp támogat téged.
Hát máshogy támogat.
Igen, és ez mind a kettő ugyanolyan fontos.
Igen, ugye itt az elején nem fogalmaztuk meg a család, mint fogalom, hogy mit is jelent a család, hogy itt most kifejezetten miről beszélünk, mint családról, hogy anya, apa, gyerekek, vagy pedig a bizalmi, a lelki kapcsolatokon múló családon, és nagyon örülök, Lili, hogy felhoztad, hogy más a két család fogalom. Más ugye az a család, amiben beleszületünk, és más az, amit utána később kialakítunk magunk köré, azok az emberek. Mert ugye a család, amiben beleszületünk, azt nem mi választottuk, hanem oda beleszülettünk, és vannak ugye olyan emberek, akiket szintén a családunknak érzünk, de azt mi választottuk. Vagy nekünk alakult ki úgy az életünkben, hogy tudunk egy csapatra úgy tekinteni, mint egy családra. Nekem is van egy közösségem, akikre úgy tekintek, mintha a saját családom lenne. Tehát úgy megyek oda, mintha hazamennék hozzájuk. És ugye ez is egy ilyen másfajta érzés, mint amikor haza-haza megyek a testvéremhez, a szüleimhez, testvéreimhez. Tehát, hogy más a kettő. De mégis azt hiszem, hogy helyesen mondtátok, hogy mind a kettőt mondhatjuk családnak. Ugye más értelemben. Jézusnak milyen volt a családja? Milyen volt így a szűk családi köre? Kik tartoztak oda?
József, Mária.
József és Mária. Nagyon ügyesen mondtátok. Kie volt Mária, és kie volt József Jézusnak?
Az édesanyja volt Mária.
Az édesanyja volt Mária.
És az édesapja volt József.
Igen, ugye nevelő apának szoktuk Józsefet mondani. Ugye ő a fogantatásban nem játszott közvetlen szerepet.
Nekem most így lehet egy kérdésem?
Igen.
Az hogy történt?
Hát ugye az angyali üdvözletet szoktuk ilyenkor felhozni, meg arról szoktunk beszélni, hogy van is egy ilyen részlet, hogy megjelent Gábriel arkangyal Máriának, és mondta Máriának, hogy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És ugye meghívta őt arra, hogy Isten fiának legyen az édesanyja, hogy mint Istent, mint embert Jézusban, Jézus személyében világra hozza. Ugye ezt hívjuk ilyen szeplőtelen fogantatásnak, hogy nem testi kapcsolat útján történt meg ez a foranás. Tehát így. És ezért mondjuk ugye, hogy József meg a nevelő apja volt Jézusnak, mert ő ebben nem játszott közvetlen szerepet. Hogy fogadhatta Mária ezt a dolgot fiatal lányként?
Amúgy látsz, hogy neki is egy spontán ötlet volt, hogy jó, miért ne?
Amúgy... Ez egy mély érzés volt benne, hogy neki erre igent kell mondania.
Igen?
Igen. ahogy imádkozzuk az üdvözlégy Máriát, kegyelem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, és ugye Mária igenje, hogy ő igent mondott erre a dologra, ezáltal igent mondott ugye arra is, hogy, hogy nem egy szokványos családja lesz, ugye fiatal nőként. Milyen volt József ebben a családban? Hogy fogadhatta ő azt, hogy ott van a jegyese, akivel a házasságra szülnek, és hoppá, kismama lett. Hogy fogadhatta ezt?
Hát József biztos váratlanul érte.
Igen.
Megcsalás esetleg.
Az is eszébe juthatott.
Fején.
Hitt Máriának? Végül is.
Igen.
Igen, megbízott benne. De gondoljatok bele, hogy ez mind a kettő számára milyen nagy lelki vívódás lehetett. Hogy egy ilyen angyali dolog történt, és mégis megbíztak egymásban. Szerintetek Jézusnak így a gyerekkorába ismerünk ilyen történeteket, hogy ott hagyta őt az anyukája a templomba, elhagyták őt útközben, de mégis ugyanakkor biztos voltak olyan történések, amikor milyen gyerek lehetett Jézus szerintetek?
Hát rossz. vagy jó.
Lehetett eleven kisfiú, ugye, amikor egészen kicsi csecsemő volt. Milyen tulajdonságai lehettek neki gyerekként? Szerinted akkor is tett már csodákat?
Szerintem gyerekként nem. Még szerintem nem.
Akkor
csak
nem.
Később.
Hát vagy csak olyan kis dolgok, amiket vagy nem vettek észre, vagy nem tulajdonítottak neki olyan nagyobb figyelmet.
Ugye később alakult ki az, hogy ugye az embernek is, ahogy a tudata egyre inkább érik, ugye benne is ez a messiás tudat, ez folyamatosan alakult ki. Nektek van-e olyan gyerekkori emléketek egészen kicsi korotokból, mondjuk így 8-9 éves korotokig, amire így nagyon szívesen emlékeztet egy-egy emlék?
Én azért szeretek erre visszaemlékezni, mert hát végül is valamilyen szinten rá lehet vetíteni a mostani életemre. Fogalmazom úgy, hogy egy szélviharos kisgyerek voltam, és szerettem borogatni a dolgokat. Na most kétszer is volt olyan helyzet, hogy csoda, hogy sérülés nélkül és komoly baj nélkül megúsztam, mert egyszer magamra rántottam egy hintaágyat, majd egyszer a valamilyen honnál fogva hintázni szerettem volna, tehát felkapaszkodtam a szekrény ajtajára, mert ez egy jó dolognak tűnt, csak hát ugye a szekrényen volt egy tévé is, aztán egy ilyen 20-30 centi múltján majdnem rám esett minden, de végül ennyivel mentem kenyeikhoz, hogy anya, betört a tévé homloka, és itt is megúsztam mindig minden nagyobb problémát, vagy teljes mértékben sérülés nélkül, vagy csak apróbb dolgokkal. A mostani életre kivetítve, ezért szeretek visszaemlékezni erre, mert most is nagyon sokszor van, hogy igencsak szépen fogom az a nagy bajba tudnék lenni, de valahogy mindig megúszom.
Képzeljétek el, én már mikor gyerek voltam, nagyjából 5-6 éves, akkor az volt a hobbim, hogy összefirkáltam a falat, és rákentem a bátyámra. És mindig, tehát oda leírtam a falra, hogy Bogi, és azt mondtam, hogy Peti volt, nem én voltam. Az unokatestvéremre mindig rákentem, és ebből mindig hatalmas viták voltak, főleg ugye nyilván kettőnk között, mert ő azért jó pár évvel idősebb tőlem, és hát szeretett jól kitolni velem utána, hogy szépen fogalmazzak. De hát ugye ezek a gyerekkorunknak az eseményei, ezek ilyen konfliktusok, meg olyan történések, fogócska baleset, tévébetörés, stb., amit így ezek tesznek bennünk egy gyerekké konkrétan. Na, akkor át is térhetünk a kamaszkorra. Jézus is volt kamasz, és akkor mi is, én is voltam kamasz, ti most éppen ebben a korban vagytok, és hát ugye neki is voltak konfliktusai a szüleivel. Például, amikor 12 évesen ugye úgy döntött, amikor a család Jeruzsálembe zarándokolt, hogy ő leválik a családtól, és nem velük folytatja az utat, és hát ugye az anyja hosszasan kereste őt, Mária, nagyon sok időn keresztül, nagyon féltek, hogy elvesztették Jézust, és hát amikor az anyukája megtalált őt, akkor visszavágott neki, hogy minek kerestek, hát nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Tehát a templomban volt. Tehát neki is voltak ilyen konfliktusai a szüleivel, és szerintetek kamaszokként hogyan tudunk túljutni az ilyen konfliktusokon a szüleinkkel?
Hát, hogyha megbeszéljük velük, leülünk közösen, és elkezdjük megbeszélni, hogy kinek mivel volt gondja, aztán kibékülünk.
De ugye az nagyon jó, hogyha ezt így le tudunk ülni közösen, és meg tudjuk beszélni. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban pozitív tapasztalatotok, vagy bármi, ami eszetekbe jut róla? Dóri?
Én anyáikkal mindig előre megbeszélem, hogy mit tervezek, meg mit szeretnék úgy csinálni, és akkor így ők is tudnak kalkulálni, meg én is tudok, de nyilván, hogyha azt mondják, hogy ez most nem, mert mondjuk családi program, akkor mondom, jól van, de akkor legközelebb ez. És nagyon sok olyan van, főleg apával, hogy ő elfelejti, hogy meg van beszélve valami, de én felírom a naptáramba, és így kicsit veszekszik velem, de megmutatom neki, és végül is mondja, hogy jó minden, meg rendben, oké, csak ilyen kis civakodások szoktak lenni, de megbeszéljük az egészet.
Igen, ugye fontos, hogy kompromisszumot tudjunk velük kötni, hogy mi is képesek legyünk arra, hogy esetleg bocsánatot kérjünk, hogy megbeszéljük a dolgokat, mert ugye ők is pozitívan álljanak ehhez a dologhoz. Aztán néha, mert ugye, mint minden kamasznak kell az, hogy egy kicsit le legyen tolva, hogy egy kicsit fejbe legyen kólintva, hogy utána visszatérhessen az útra, amin elindult. Lili, van esetleg valami, amit hozzáfűzel?
Úgy fogalmaznám, hogy nem vagyok egy könnyű kamasz, és például nálam a leüljük és megbeszéljük, az működött, csak ugye nekem van egy nővérem és egy húgom is, aztán valahogy minden felelősség mindig rám hárul, és nyilván megbeszéltük, viszont nem minden, és nem mindig úgy alakul, olyannak alakulnia kéne, és hát én is szoktam néha majdnem mindig hisztis lenni, és ilyen helyzetekben szerintem egy szülő, amit a legjobbat tud tenni, az az, hogy ráhagyja a gyerekre, mert 10 perc múlva úgyse fogja már tudni, hogy mégis mind hisztizetbe, de akkor leállni vele veszekedni teljesen fölösleges, mert úgyis addig fog harcolni, amíg neki nem lesz igaza, vagy amíg kiabálás nem lesz belőle. Nyilván itt van kivétel, én saját tapasztalatból beszélek, úgyhogy ilyen helyzetekben szerintem a legjobb az, hogyha ráhagyjuk, hogy oké, úgy van, szia. Nyilván nem feltétlenül ezt egy olyan bulira gondolok, vagy bármi ilyesmire, ami nyilván nem lehet úgy csak ráhagyni, hanem az ilyen kisebb, jó van, tini dolgok.
Igen, sokszor jó megvárni, hogy egy kicsit lecsendesedjen a vihar, hogy utána normálisan le lehessen ülni, és meg lehessen beszélni, kiabálás, meg civakodás nélkül.
Hogy néha, ha olyan hangulatomban vagyok, akkor látják rajta anyáik, hogy most akkor inkább nem szólunk hozzá. És ez általában reggel szokott előfordulni, mikor felkelek.
Én nem vagyok kamasz, de ilyen nálam is sokszor előfordul, hogy látják rajtam így, akikkel így együtt élek, hogy na most békén kell hagyni, mert inkább jobb, hogyha egyedül van az ember, és igen, magába rendezi, meg felébred, ugye reggel ugye nagyon sokan nem vagyunk könnyű esetek szerintem, de jó, hogyha meg tudjuk, hogy ezt látjuk a másikon, hogy most egy kis időre van szüksége.
Lili? Hát nekem itt a kijelöl helyzete, hogy ránéznek és tudják, hogy most nem. Ez pont fordítva szokott lenni, hogyha én valamit szeretnék, vagy valahol szeretnék menni, és kimegyek megkérdezni a szülőket, hogy mehetek-e, és kilépek, és abból a fiúk ránézek anyáékra, és így szépen visszaszublimálok a szobába, mert tudom, hogy most megkérdezem, úgy sengedik meg, úgy inkább várok vele egy órát, és megkérdezem utána, amikor már láttam rajtuk, hogy na most megengedik.
Ezt én is így szoktam. Nálunk is előfordul néha.
Ti is látjátok azért a szülőkön, hogy igen, éppen vannak olyan helyzetben. Ugye Jézus fiatal koráról így lépjünk túl a kamaszkoron, ugye nem sok mindent tudunk, de azért mégis így feltenném nektek egy kérdést, hogy van-e esetleg olyan dolog, amire így kíváncsiak lennétek így a kamaszkorától a fiatal koráig lezajló években, amit így megkérdeznétek tőle egy-egy kérdés, ha eszetekbe jut. Lilin, látom, hogy mondani szeretne valamit.
Hogy ő is esetleg a szülei veszekedés során nem enyhítette volna a dolgait, hanem még rápakolt egy lapáttal, hogy én igenis megmondom a véleményemet, és igenis az enyém lesz az utolsó szó, és hogy csinálta ilyet.
A baráti köre.
A baráti.
Esetleg.
Igen, hogy milyen baráti köre igen, volt, kik tartoztak az ő baráti körébe. És hát ugye rögtön át is ugrunk a felnőtt korára, meg hát Jézus öregségéről nem tudunk beszélni, mivel 33 éves volt, amikor meghalt, úgyhogy ő nem igazán tapasztalta meg így a magát az öregedést, de ugye Jézus halála egy nagyon megrendítő dolog, ha így ma is visszarondolunk rá akkor is, és egy kérdésről beszélnénk még, hogy szerintetek ugye halálához köthetően mi volt a legnehezebb dolog számára ebben az években? Mi lehetett neki a legnehezebb, Lili?
Igen, nyilván ezt nem tudhatjuk, de hogyha esetleg benne volt ez a tudat, hogy neki még lenne mit elvégeztetni, vagy lenne mit még az emberek tudtára adni, és azt nem tudja beteljesíteni.
Hogy nem tudott mindent elmondani, igen, az élete során.
Hát esetleg az a tudat, hogy azt kell hagyni a szüleit, meg mindenkiét, és hogy ezt nekik végig kell nézni, hogy ő szenved.
Dóri, szerintem azért nem volt ilyen, mert ugye úgymond őt az Úr küldte, és ezáltal ugye, és hogy ő befejezte úgymond a feladatát, és majd egyszer újra lejöjj a mennyből, folytatja úgymond, amit abba hagyott, de hogy szerintem úgy nem volt benne ilyen.
Van-e még esetleg olyan gondolat, ami bennetek maradt, vagy így megosztanátok a hallgatókkal? Ha nincs, akkor köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a közös beszélgetést, és találkozunk a következő adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.